Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te úgy jelentél meg, mint gyenge ember, mint hozzánk hasonló, mint olyan, aki ért minket, velünk jár, velünk éli át a fájdalmat, az elhagyatottságot, mindazt, ami a mi sorsunkban nehéz, és mégis ugyanakkor olyan vagy, mint erős kőszál, aki meg tud tartani, aki biztos menedék, aki máig is hívod a téged keresőket. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy nem valahol távol, elképzelhetetlen magasságban trónolsz, hanem itt vagy a te lelkeddel, akkor is, amikor most a dicsőségben uralkodsz. Köszönjük, hogy megismertél minket, és mi is megismerhetünk téged. Köszönjük, hogy most is megszólíthattunk, és te is megszólítasz. Segíts, hogy ez valóban így legyen. Segíts, hogy a fáradtságunkat, a megszokásunkat, a szétszaladó gondolatainkat, a bűneinket és minden akadályt legyőzzön most a te kegyelmed. Beszélj velünk, mutass ránk, mutass az életünkre, és mutasd meg önmagadat is. Hadd dicsőítsünk téged, hadd szabaduljunk meg mindabból, amiből te akarsz megszabadítani. Légy most velünk. Amen. Isten igéjét olvasom először az Efézusiakhoz írt levél második fejezetéből az első 10 verset. Kövessük együtt, ha tehetjük, az Efézusi levél második fejezetében az első 10 verset, és utána hozzáteszek majd egy sokak által jól ismert történetet is, Lukács evangéliuma 19. fejezete első 10 versét. Így szól az ige először az Efézusi levélből. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságával, követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából. Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. És a Lukács evangéliuma 19. fejezetéből Jézus találkozását Zákeussal hozzáolvasom. Ezután Jézus Jerikóba ért és áthaladt rajta. Élt ott egy Zákeus nevű gazdag ember, aki fővámszedő volt. Szerette volna látni, hogy ki az a Jézus, de kistermetű lévén nem láthatta a sokaságtól. Ezért előre futott és felmászott egy vadfügefára, hogy lássa őt, mert arra kellett elmennie. Amikor Jézus odaért, felnézett és így szólt hozzá. Zákeus, jöjj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ekkor sietve lejött és örömmel befogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak és így szóltak. Bűnös embernél szállt meg. De Zákeus odaállt az Úr elé, és ezt mondta. Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül vettem el, a négyszeresét adom vissza. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Úrvacsorai előkészítő alkalmon vagyunk megint, ami azt jelenti, hogy néhány nap múlva ide az úrasztalához jövünk, a kegyelem asztal közösségébe jövünk. Vasárnap ide készülünk, ez régi szertartás, régi hagyomány, és a jelenlévők egy részének az életében is sok éves vagy évtizedes megszokás. De jaj nekünk, hogyha valaha is túlságosan megszokjuk. Jaj nekünk, hogyha már nem különleges, hogyha már nem csoda a számunkra. Az, hogy Jézus azt mondja az egyszerű kenyérről és az egyszerű borról, hogy az ő teste és az ő vére a számunkra, az ő teljes közössége, amiben nincs határ, az ő olyan asztal közössége, amiben a teljes szeretetével, testével, lelkével vesz részt, olyannyira, hogy ő neki bele is kellett halnia ebbe, olyannyira, hogy mi nekünk viszont örök életünk lehet az ő közösségéből. A kegyelem asztal közösségébe készülünk, és jó, hogyha ezt sok éve vagy évtizede újra és újra átéljük, de jó most azokra is gondolni, és vannak az itt levők között is ilyenek, akik ezen a vasárnapon először részesülnek majd ebben. Néhány serdülő fiatal, 9-10 fiatal, és 5 vagy 6 felnőtt készült most erre, és lesz itt vasárnap a kegyelem asztalánál ebben a fajta közösségben először. Jó most velük örülni, és már erre készülhetünk, arra gondolni, kicsit talán az ő szemükkel, az ő szívükkel végig gondolni, hogy milyen nagy csoda ebbe megérkezni, ebbe belépni. Egyszer csak megkeres engem az az Úr, aki mindig is az Uram volt, de most már végre én is tudom, felfogtam, hozzá igazítottam a lépteimet, vallást teszek róla, hogy ő az én Uram, és én pedig az övé vagyok, és ezt egy egyszerű, nagyon egyszerű külső jellel is megpecsételem, oda jövök az ő asztalához, részesülök a lakomában. És lehet olyan közöttünk is, aki, de hát közöttünk olyan is, aki még sem nem évek óta, sem nem most először, még nem részesült ebben. És nem csak az úrvacsora értelmében gondolom, talán neki még nem világos minden. Mi az, amit a Biblia úgy fogalmaz, vagy a keresztjének így mondanak, hogy az Isten kegyelmének azt a közössége. Ő tekintse meghívásnak ezt az egészet, ami most következik, mert Jézus Krisztus hív ebben a most felolvasott két igében is minket magához. Zákeus, akiről olvastam, Jerikó magas rangú és tekintélyes fővámszedője, azt gondolta, hogy megnézi az arra haladó názáreti Jézust, megnézi magának, mert kíváncsi volt az ő lényére, arra nagy hírre, ami körülvette akkor már Jézust. Aztán másodszorra hamar úgy alakult, hogy meg fogja vendégelni ezt a Jézust, és néhány órán belül viszont úgy alakult már otthon a vendégség közepette, hogy valójában a dolgok lényegét tekintve nem ő az, aki megvendégeli Jézust, hanem ő a meghívott, ő a vendég. Méghozzá nem csak egy estére, hanem egy életre, igazi, nagybetűs életre, amiben Jézus uralkodik. És jó ezt végigkövetni, most nem Zákeus történetét szeretném elemezni, hanem sokkal inkább soronként újra elolvasni a testvérekkel együtt azt, amit az efézusi levél elmond, mert az olyan, mintha Pál egy-két évtizeddel később Zákeus történetét rögzítette volna, nem a külső események és helyszínek szerint, hanem a lényege szerint, hogy mi is történik akkor, és mi is történik azóta is minden olyan esetben, amikor valaki a saját önfejű útjáról, a saját asztalától, a kegyelem asztalához, Jézus Krisztus asztalához érkezik. Úgy kezdődik ez a leírás az efézusi levél szerint, hogy halottak voltatok. Ezzel kezdődik mindenki számára. Valaki számára ez egészen nyilvánvalóvá válik az élete egy pontján, ki is szoktuk néha mondani, tele keserűséggel, hogy nem élet ez, de valaki számára ez nem ilyen nyilvánvaló. Rá is azt mondja az ige mindannyiunkra, hogy először is, ahogy érkeztünk ebbe a világba, és ahogy elkezdtük a tudatos életünket is élni, halottak voltatok. Így olvastuk itt, igazodva ehhez a gonosz hatalomhoz, amely ebben a világban működik, vagyis belső igazodást jelent a Biblia szerint, belső értékrendet és kényszert, azért voltunk halottak valamennyien Krisztus nélkül, mert az embernek csak egy illúzió az, hogy ő szabad lehet, hogy azt csinál, amit akar. Valójában a megromlott emberi természetünk újra és újra belezökken olyan kerékvágányokba, amelyekből magunktól nem is tudunk szabadulni, amelyek a halálba visznek és a halált gyarapítják az életünkben. Így is mondta, hogy engedetlenség fiai, az engedetlenség fiaiban működő gonosz hatalomról, erőről beszél, ami nem tőlük származik, hanem kívülről, de ami fogva tartja őket. Mi az, hogy engedetlenség fiai? Hát amikor Isten nélkül él valaki, akkor önmagának él, nem? És lehet, hogy ez így néz ki, lehet, hogy a saját céljaimat látom, amikor önmagamnak élek, a saját körülményeimmel számolok, úttal, akadályokkal, jó és rossz dolgokkal, lehet, hogy a saját döntéseimet hozom és futom valahogy a pályámat, de Isten felől nézve ez egészen másképpen látszik. Isten felől nézve az önmagának teremtett világban nézi az önmagának teremtett embert, akit arra formál, hogy az ő képét ábrázolja ki, és hogyha ez az ember a saját útjain mászkál, akkor az engedetlenségben van, akkor is, hogyha egyébként jó, nemes és hasznos dolgokat próbál csinálni. A teremtőnknek volt velünk célja, és ehhez képest minden más, minden, ami jó szándékból származik is, az engedetlenség világába visz bennünket. És pontosan ilyen volt Zákeus élete Jerikóban, eltervezte az ő céljait, építgette a kapcsolatait, magasra jutott a beosztásában, sütögette a pecsenyéjét, talán így is mondhatnánk, megkötötte közben a maga kompromisszumait, ami ahhoz kell, hogy előre jusson, szép házat épített és rangos háztartást vitt, megvoltak biztos a jövőre vonatkozó tervei, és közben fogalma se volt, hogy mire szánta őt a teremtője. Azt írja az efézusi levél a folytatásról, hogy egykor mindannyian így éltünk, nem csak a kirívóan rosszak. És Jézus, amikor a gazdag ifjúval találkozik, aki rokonszenves még Jézus számára is, vagy Nikodémussal, a méltóság teljes tanítóval találkozik, vagy a samáriai asszonnyal találkozik, aki pedig áldozata valószínűleg sok mindennek és sok mindenkinek. És nem lehet őt csak úgy egyértelműen egy mozdulattal elítélni. Jézus nem is teszi. Bárkivel, és sorolhatná egészen meghúzva a vonalat idáig, hogy amikor velünk találkozik, akkor nem csak a kirívóan rosszakra, gonoszokra mondja ezt maga Jézus, vagy az Isten igéje, hanem mindannyiunkra. Egykor mindannyian így éltetek. Követve a test kívánságait, az érzékek hajlamait. Mire támaszkodhatunk? Arra, ami a számunkra normális, a számunkra természetes, tapasztalati úton szerzünk információt a világról, és hozunk döntéseket, a rossztól menekülünk, a jó felé törekszünk, igyekszünk munkálni azt, ami hasznosnak és elfogadhatónak tűnik, és közben döntéseket hozunk, megítéljük, hogy mi a jó és mi a rossz, és azt mondja a Biblia, hogy na ezzel van a probléma, a te érzékeid, a te belső világod, az emberi természet, az emberi értelem úgy, ahogy velünk születik, vagy ahogy egymástól tanuljuk, nem alkalmas arra, hogy Isten teljes akaratát, tökéletes akaratát megvalósítsa. Reménytelen vállalkozás lenne. A mi emberi természetünk éppen csak erre nem alkalmas, a teremtőnk számára nem alkalmas, mert megromlott, mert tönkre ment, amikor az emberiség hátat fordított neki. És nem alkalmas Zákeusé sem, de a talán éppen szemben lakó, szigorúan erkölcsös írástudójé sem, aki Zákeus házával szemben lakik. Vagy mondjuk a jerikói köztiszteletben álló főorvosé sem. Pedig az utóbbi kettő talán arra tette föl az életét, hogy az embereket gyógyítsa, az embereket jóra segítse, és róluk is azt mondja az Isten igéje, hogy hiába valóságban éltetek egykor mindnyájan az engedetlenség fiaiként, sőt még egy nehezebb mondatot is hozzátesz, a harag fiai voltunk. Zákeusnak annyi az előnye, hogy talán a történet elején éppen kezdi fölismerni az, hogy az ő útjai nem vezet sehová. Megvan a sokat tervezgetett hatalom, pozíció és egyre nagyobb anyagi gazdagság, de mire fog vele menni? Vajon boldoggá teszi-e, vajon teljesé teszi-e az életét, vajon nem vergődés-e még ezekkel együtt is az, amire ő magától képes? És nem írja le itt az ige, de talán sejthetjük a sorok között, hogy lehet, hogy éppen ezért olyan fontos neki, hogy azt az arra haladó híres názáreti Jézust mindenképp lássa. Nem boldogul a tömeg háta mögött, nem engedik előre, utálják a legtöbben, ezért megalázza magát, és olyat tesz, amit egy kisfiú, fölmászik egy fára, hogy mindenképpen lássa azt a Jézust, akivel valamiképpen találkoznia kell. Neki fontosabb úgy látszik, mint másnak. Ő az, aki ezért ott és akkor sokat tett. És folytatódik a szövegünk az Efézusi Levél második fejezetében, itt a közepe, a fordulópont. Azt mondja, hogy de Isten gazdag lévén irgalomban. Nem tudom, hogy mi haszna lett volna Zákeusnak, hogyha az valósul meg, amit ő tervezett. Jézus valóban elmegy ott 12 tanítványával, talán pálmaágakat lengetnek, talán énekelnek, talán valamit útközben Jézus magyaráz, És Zákeus nézi, jól megnézi az arcát, jól megjegyzi, talán elcsíp egy-két gondolatot a magyarázatból is, hogyha igazán közel van az a fa, és aztán látja a távolodóban Jézust, és mögötte a porfelhőt. Mi haszna lett volna? Egyáltalán semmi. Milyen jó, hogy nem így folytatódott a történet. Úgy folytatódott, hogy Jézus megáll. Még az is lehet, hogy szeriden int az embereknek, hogy álljanak kicsit félre, engedjék oda ahhoz a fához. És egyenesen fölnéz, egyenesen az ott leskelődőnek a szemébe, hű de égő, hű de ciki, valami megjegyzést fog tenni arra, amit én most itt csinálok, pedig vén tekintélyes ember létemre fölmásztam ide, már eddig is eléggé nehéz ezt így elviselni, és akkor még meg is szólít, és tényleg megszólítja, Zákeus nevén szólítja. Gyere le, mert ma a te házadban kell megszállnom. Ez a Jézus annyira gazdag volt irgalomban, hogy megkereste ezt az embert. És így folytatja Pál a levelében, hogy az ő nagy szeretetéért, az ő mérhetetlen szeretetéért. És gondoljunk bele egy kicsit az összefüggésbe, és testvérek, Jézus életének valahol ott kezdődött az utolsó hete, talán még egy hete van hátra a keresztig, és ő a rövid úton szokott Jeruzsálembe menni, vagyis Samárián keresztül, de most kerülőt tesz, most a hosszabb úton megy Jerikó felől, és kitérőt tesz, ezt az embert keresi meg, aztán majd még egyet, Bartimeust, a vakot. És ő náluk még megáll, az utolsó két ember, és aztán megy föl Jeruzsálembe, és elkezdődik a földi életének az utolsó hete a kereszthalál előtt. Meg kellett, hogy keresse, létre kellett, hogy jöjjön ez a találkozás Zákeussal. Az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett. Mert muszáj, hogy Zákeus közvetlenül beszélhessen vele. Muszáj, hogy eljusson odáig, ami őt hajtja, űzi, nyomasztja, amit olyan nehéz kimondani, amivel nem tud egyedül szembenézni. Muszáj, hogy ott legyen az, aki a mennyből jött, hogy minket megkeressen. De Isten gazdag lévén irgalomban, és itt az indok, nem az az indok, hogy Zákeus elég fontos személy ehhez, nem az, hogy ő eléggé próbálkozik, ő már megérdemli, nem az, hogy mi már eléggé kegyesek vagyunk, eleget olvastuk a Bibliát, vagy legalább őszinték vagyunk, vagy legalább adakozunk, nem ez az indok, csak az Isten az indok. Ezt olvastuk itt, hogy az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett. Az, hogy én lehetek vele kapcsolatban, hogy letehetem a bűneimet, hogy ő engem megkeres. Van bennem bármi oka ennek? Nincsen. Egyszer végig is játszottuk, itt vannak néhányan, akik keresztkérdések sorozatban együtt haladunk most csütörtök esténként, hétről hétre. És egyszer volt egy olyan közös feladatunk, hogy kaptunk mindannyian egy üres lapot, írd le pár egyszerű mondatban, hogyha ma éjszaka meghalnál, Isten miért kellene, hogy beengedjen téged az üdvösségbe? Ott néztünk szembe az üres lapunkkal, és rágtuk a tollunk végét, ja, nem rágtuk, mert maszkban voltunk, de talán rágtuk volna a tollunk végét is. Azért ez nehéz kérdés. Ha ma éjszaka ez aktuálissá válna, miért kellene, hogy beengedjen Isten minket az üdvösségbe? Mindannyian oda vágyunk, ez a célunk, ezért is jövünk ide. Na de miért? És én nem tudom, hogy ki mit írt, mert nem szedtem be és nem javítottam ki. Mindenki zsebre tehette, hazavihette. De azt tudom, hogy ha olyanokat írtunk, ami úgy kezdődött, hogy én, mert én templomba járok, mert én hiszek, mert én őszintén keresek, mert én őszintén bánkódom a bűneimen, mert én így vagy úgy, ezek a válaszok nagyon soványak, nagyon kevés. ez nem lesz elég arra, hogy megnyissa az üdvösség kapuját. De hogyha volt olyan válasz, és ami úgy kezdődött, hogy mert ő tele van irgalommal, mert ő az egyszülött fiát adta én értem és helyettem, mert ő maga a szeretet, aki utánam nyúlt és bemutatkozott nekem és akar engem, mert ő nem hagyja félbe azt a munkáját, amit bennem elkezdett, és lehetne sorolni, mert ő, ez a válasz nyitja meg a mennykapuját. És ezért olyan kedves például Ézsaiásnak is, amikor Isten Ézsaiáson keresztül kijelenti magát, többször is így hivatkozik egy-egy nehéz, döntő helyzetben, például történelmi fordulóponton, megszabadítalak titeket én magamért, az én szeretetemért, mert szeretlek, csak önmagamért. Így szokta indokolni Isten, amikor ezt indokolja. Gazdag lévén irgalomban az ő nagy szeretetéért életre keltett. És Zákeus a történet végén már él. Addig is jött, ment és létezett, de ott azon az estén kezd igazán élni. És neki már nem kell magyarázni a különbséget a korábbi létezés meg az igazi élet között. Él, mert látni kezdi saját magát reálisan, él, mert látni kezdi az embereket, akiket megkárosított, él, mert cselekedni tud, addig inkább csak sodródott, és addig rab volt, addig a pénz tartotta őt a markában. De most már cselekedni tud, akár az ellentétes irányba is, adni és adakozni fog, és kárpótolja a gazdagon, akiket megkárosított. Élni kezd, és ez abból is látszik, hogy bátor. Nem köti gúzsba a szégyen, vagy a megvetés, vagy az, hogy mit várnak el tőle. És az élet legvilágosabb jele Zákeus estéjében és a következőkben az, hogy megérti Jézus akaratát, megérti az Isten fiának akaratát, és egyébként is Jézussal kezd el beszélni. Beszélő viszonyba kerül vele. Ugyanezt mondja egyébként Jézus is, hogy Zákeus él mostantól. Más szavakkal mondja, azt mondja, ma lett üdvössége, vagyis magyarul megmenekülése, élete ennek a háznak. És ebben a mondatban, újra az Efézusi levél mondatában, hogyha jobban megnézzük, az 5.-6. verseket, életre keltett, Krisztussal együtt, vele együtt feltámasztott, a mennyeiek világába ültetett Krisztusban. Ezt mondhatja el a megváltott ember. Figyeltük, hogy a mondatban újra és újra makacsul ésmétli az apostol, hogy mi az indok, mi az összefüggése mindannak, amit remélhetünk, amit történik velünk, Krisztussal feltámasztott, Krisztusban a mennyeiek világába részes lehetett, egyszerűen ő hozzá van kötve mindaz, ami velem történt és történhet. Ő a fordulópont, minden vele kapcsolatban válik érthetővé. Nincsen olyan, hogy a csillagokon túli, a felhők fölött valahol messzeségben trónoló mérhetetlen Isten, ne valahogy kiegyezhetnék, és valahogy elnyerhetném az ő jó indulatát, és akkor ő onnan messziről rendelkezve beutal engem az élők közé, az örök életbe, a mennybe. Nincs olyan. Ezt az utat ő nem tette lehetővé. Azt viszont igen, hogy közel jön, ezen a földön Jézus Krisztus, az Isten fia testet ölt, megmutatja magát, hívja magához a betegeket, a lelkileg betegeket, a bűnösöket, minket, mindannyiunkat, és azt mondja, hogy aki én hozzám jön, azt semmiképpen el nem küldöm magamtól, ez velem lehet. És aki pedig velem van itt, és így búcsúzik szinte a tanítványaitól a kereszthalál előtt, aki itt velem volt, elmegyek és helyet készítek, mert azt akarom, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Hogyha Krisztust megismertem, és Uram lett, akkor így, ahogy itt írva van, vele feltámadok, hogyha az övé vagyok, akkor ott leszek, ahol ő uralkodik, ott leszek az ő uralkodásában, hogyha részes vagyok az ő szenvedésében, és én is a régi életemet, a régi én központuságomat, a bűneimet a keresztre adom, akkor részes vagyok az ő dicsőséges feltámadásában is. Akkor vele feltámadok. Nincsen olcsó, nincsen általános megoldás a mi elveszettségünkre. Nincs egy olyan döntése az Istennek, hogy úgy a jobbak, úgy a jobb 40%, vagy nem tudom mennyi, egy kicsit jobban megérdemli, mint a többiek az üdvösséget, hanem az van, hogy Jézusé lettél, ismered Jézust, vele vagy, és ő az Urad, vagy pedig nem. Zákeus nem a maga gondolataiba merülve, mondjuk egy kellemes reggeli sétáján döbbent rá arra, hogy hát egy kicsit jobbnak kéne lennem, és elkezdem visszaadogatni, amit elloptam, hanem a Jézussal való találkozásban fordul meg az élete. És akinek nincsenek ilyen látványos, kirívó bűnei, azzal is ugyanez a helyzet. Nem tudjuk magunkat egy kicsit megjobbítani, pontosabban tudjuk, de az nem sokáig tart, és azzal nem sokra megyünk, csak rész eredményeket érünk el, de az, hogy a halálból az életbe kerülni, az a Jézussal való találkozásban történik. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, nem cselekedetekért, Isten ajándéka ez. És ha ez lehetséges, hogyha neki kegyelmez Isten, nem tudhatta előre, hogy ez így lesz. Nem tudhatta, hogy Jézus meg fog állni az alatt a fa alatt. Nem tudhatta azt sem, hogy később a vacsorán, amikor előhozakodik a tervével, Jézus mit fog válaszolni neki. Talán tördelte a kezét, talán félve mondta ki az első szavakat. Uram, azt gondoltam, hogy akitől valamit elvettem, visszaadom, és négyszeresen kárpótlom, és várta a választ. Biztos, hogy nagy csend volt a teremben, biztos, hogy a kanál is megállt a levegőben. És akkor mondja Jézus a választ, megmenekültél, életed van. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Azon a vacsorán Zákeus még nem sejtette, hogy ez a bocsánat, ez mibe kerül majd Jézusnak. Egy hét múlva világosabb lett. Miből engedi el Isten a mi összes adósságunkat? Valaki fizetett ezért. Jézus Krisztus a kereszten fizetett ezért. Mindenért, amit látok, és mindenért, amit még nem látok a saját életemben világosan. Mindenért, amit eddig elkövettem, vagy mulasztottam, és mindenért, amit eztán fogok elkövetni és mulasztani. Isten úgy döntött Jézusért, hogy nem emlékezik az én bűnömre, vagyis, hogy nem veszi figyelembe, mintha elfelejtette volna. Nem néz rá, úgy lát engem, mintha semmi sem terhelne. Sem eddig, sem a jövőben. Jézusért úgy néz rám, mintha nem volna bűnöm, mert az én bűnöm ott van Jézuson. A tisztasága pedig én rajtam van. És azzal fejezi be szinte ez az ige, az Efézus 2. Kegyelemből van üdvösségetek a hit által. Vagyis automatikusan mindenkinek jár az, amiről idáig beszélt az ige. Mindenki végül üdvözülni fog, mindenki ezt akár érti, akár nem érti, végül látni fogja. Nem, hanem azok, akik hisznek. Azon a lakomán sokan ültek, akiknek semmi hasznuk nem volt ebből az egészből. Pedig együtt tölthettek egy egész estét Jézussal, és nem vált a hasznukra. Voltak olyanok, akik összemérték magukat a többiekkel. És látták, hogy Zákeus sokkal bűnösebb náluk. Vagy voltak olyanok, akik elálmélkodtak Jézus bölcsességén, tisztaságán, igazságán, és aztán hazamentek, és talán még mesélték is az övéiknek ezt sokáig. De aki nem nyitotta meg a szívét, annak nem vált hasznára. Mit jelent hinni? Megnyitni a szívemet, elmondani neki azt, ami ott van, megszólítani őt, uralmat adni neki az életem fölött. Hinni annyit jelent, mint bízni, és egy Úrban bízni annyit jelent, mint vele tartani, és Úrnak elismerni őt minden területen. Mert az ő alkotása vagyunk, így fejezi be az apostol, az ő alkotása vagyunk, akiket jó cselekedetekre teremtett az Isten, amelyeket előre elkészített, hogy azokban járjunk. A megváltott élet nem marad olyan, mint előtte volt. Nem voltak látványos bűnei, akkor sem marad olyan. Az, aki a maga feje után élt, mint az engedetlenség fiai, mennyei nézőpontból, az beáll Isten seregébe és a hozzá igazított életűek közé. Az vendég lehet az Isten asztalánál, bizalommal teli társa lehet az Istennek. Azt mondja Jézus a tanítványaira, hogy ti az én barátaim vagytok. Nem marad olyan Jézus barátjának az élete, mint amikor a sajátomé volt. Nem marad a hétköznapi élet se ugyanolyan. Zavarni kezd, hogyha csak magamnak élek. Nem is tudok már csak magamnak élni. Fontossá válik, hogy miről mit gondol az Uram, hogy mi a jó ő szerinte és mi a rossz ő szerinte, hogy mi a fontos és mire nincs szükség, hogy mikor minek van itt az ideje. Fontossá válik egyszerűen az, hogy ő mit csinál, hogy ő mit akar, mit cselekszik ebben a világban itt és most. És hogyha tényleg az asztalának vendége vagyok, sőt, az ő szeretett gyermeke és az ő barátja, hogyha a bizalmam köt össze vele, akkor föltehetem azt a kérdést is, hogy mik azok a cselekedetek, amiben részes lehetek. Nem úgy, mint a kisdobos, aki ahol tud segít, és jó cselekedetekre igyekszik, hanem úgy, mint az Istennel élő ember, aki azt mondja, hogy szeretnék részes lenni abban, amit te csinálsz. Megváltozott azon az estén egy élet, megváltozott azóta számtalan, és ott azon a asztal közösségen, azon a lakomán valaki, egy ember átélhette, hogy Jézus leül mellém, és vele eszem, beszélek vele, és ő mond valamit, ami nekem életet ad, és hogy a véget ér az az alkalom is fizikailag, ennek nem kell véget érni az élet végéig sohasem. Milyen jó, hogy világossá teszi az Isten igéje, pontosan ugyanez a lehetőségünk. Nem kell véget érni az élet végéig sohasem ennek, Ezért hív minket most is Jézus önmagához, és hív majd az ő asztalához is. Jöjjetek, aki eszi az én testemet, az én véremet, azé az élet. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Jézus Krisztus, fogalma se volt Zákeusnak, hogy mibe került neked a bűnbocsánat, az a nagy lelkűség, amivel kitártad a szívedet. De milyen jó, hogy mi már tudhatjuk, és mi csodálhatjuk a te értünk adott áldozatodat. Áldunk Jézus Krisztus azért, hogy mindannyiunkra kiterjeszted, most is elmondtad ezt a hívást. Jöhetünk hozzád, odaadhatjuk a kezedbe a mi életünket úgy, ahogy van. Nem kell eltakarnunk semmit, nem kell megjavítanunk egyedül semmit, elég átadni neked a dolgainkat. Köszönjük Jézus, hogy volt hatalmad Zákeus bűne fölött, és a mi bűnünk fölött is van hatalmad. Köszönjük, hogy értelmes életbe vontad be őt és minket is, be tudsz vonni a te dolgaidba, hogy nem csak megtisztítasz, nem csak a mennyei örök életet ígéred, hanem a te életedbe vonsz be itt és most a hit által. Adj nekünk ilyen nyitottságot, ilyen hitet. Segíts, hogy elkezdjük kimondani egyenként és sorban előtted, ami rád tartozik, amit csak te tudsz megválaszolni. Engedd, hogy eléd tárjuk a fájdalmainkat, a megoldhatatlan, kibogozhatatlan dolgainkat. Engedd, hogy előtted tudjunk sírni, leroskadni, és engedd, hogy tőled tudjunk kérdezni. Köszönjük, Urunk, hogy adsz most időt erre, hogy a tiéd az időnk, te tudod azt betölteni, adj kérünk olyan csendes alkalmakat mindannyiunknak, amikor csak előtted állunk. Készíts minket a te asztalodhoz, a most konfirmálókat is, a régóta idejárókat is. Hívogasd azt, aki keresi a te igazságodat. Köszönjük, hogy te előbb kerestél valamennyiünket. Áldott légy. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.